Dobosi Beáta műfordítóval beszélgetünk.
Mennyire volt felfedezés értékű a mágikus realizmus, egy annyira más világ?
Ugye a Mester és Margarita Bulgakovtól gondolom nagyon sokaknak a kedvence. Nekem az volt az egyetlen könyv, amit így elolvastam, becsuktam, majd kinyitottam megint az elején, és újra elolvastam. Mm. Ez ugye azért is érdekes, mert alapvetően egyszer olvasós típus vagyok, de hogy úgy éreztem, hogy ennek most még nem lehet vége. Ez most muszáj még egyszer, vagy egy kicsit itt kell maradnom ebben a világban. Nagyon tetszett nekem ez a mágikus elemek megjelenése a realista világban, amit ezek a regények ábrázolnak, és hogy senki nem kérdőjelezi meg, hogy itt lehetnek, nem tudom, lebegő tárgyak, meg felborult okokozati viszonyok, meg mesei elemek. Tehát, hogy ez engem ez így elvarázsolt, hogy jó, hát ezt így össze lehet kötni. Tehát létezik ilyenfajta határátlépés, hogy a valóság és a misztikum között így lehet mozogni. Én ezt imádtam. Márquez volt a másik, akitől hát mindent, ami magyarul hozzáférhető volt, a 100 év magány, szerelem, kolera idején, ezt most a járvány alatt újraolvastam, ilyen önsanyargató módon. Nem tudom, a szerelemről és más démonokról, az ezredes úrnak nincs, aki írjó, vagy hát most felsorolhatnám az összeset, és Borges is, a Borges novellákat is nemrég olvastam újra. Nem tudom, az Alef, a babiloni könyvtár, a körkörös romok, az elágazó ösvények kertje, tehát ott is így mindent imádtunk, és azért ott nagyon meg kell küzdeni Borgesnél a megértésért, hogy nem is vagyok biztos benne, hogy nekem valaha sikerül valamennyi rétegét feltárnom egy ilyen Borges írásnak, de hát próbálkozom, és én ezt is élvezem, hogyha valami kihívás, és nem adja magát könnyen a szöveg, és tényleg gondolkodni kell, meg megérteni, meg utána nézni, meg nem egyértelmű rögtön elsőre, úgyhogy ez is ilyen örömforrás volt ezekben.
És az számít, hogy egy másik kultúra a Márquez esetében, szóval egy annyira
számít.
Magyartól elrugaszkodott világ.
Igen, ez. Igen, biztos számít. Nem állítom, hogy én ezt tökéletesen értem, mert annyira nem vagyok otthon a dél-amerikai irodalomban például, tehát tényleg olyan szinten, mint bárki, aki olvasott dél-amerikai írótól. De biztos, tehát van valamiféle exotikuma. Mint ahogy szerintem a skandináv krimiknek, meg az északi világnak is van valamiféle exotikuma a magyar olvasó számára, bár most már azért olyan sok van, meg olyan sok mindent tudunk róla, hogy lehet, hogy ez így egy kicsit kezd megkopni, ez a kezdeti varázs, de biztos, hogy van ebben az idegenségben valami vonzó.
Igen, engem pont ez izgat, mert hogy folyamatosan ezt csinálod. Igen. Tehát ezzel élsz, hogy egy másik kultúra lenyomatát mutatod meg, ottani problémákat. Ugye skandináv krimik esetében sok szó esik erről, amikor interjúzunk, hogy mennyire mások a problémáik.
Így van. Tehát mondjuk a műfordítás, de akár a nyelvtanulásra is elmondható ugyanez, az soha nem csak a nyelvvel való ismerkedés. Tehát nem az van, hogy én a svéd nyelvszavait kicserélem a magyar nyelvszavaira, mert az úgy nem is működhetne, hanem igazából mindig kultúrát is közvetítünk, és kultúrát is tanulunk. Egy másik gondolkodást sajátítok el, egy másik kultúrát a maga jelenségeivel, problémáival, társadalmi berendezkedésével, embertípusával, mentalitásával, nem tudom. Tehát, hogy ez a mozgás soha nem csak nyelvek közötti mozgás, hanem mindig kulturális mozgás is. És igen, ez engem érdekel, és pont valakinek mondtam, hogy napi szinten így 4-5 nyelven olvasom az információkat, és hogy így el tudom már képzelni, vagy nem tudom, hogy milyen lehet az, amikor aki csak magyarul olvas például, tehát mondjuk még angolul sem, hogy ez mennyire szűkebb, és mennyire, én így ilyen kicsit ilyen klausztrofóbbnak, bezártnak érzem, persze. Igen, hogy és sokszor van úgy, hogy az információra emlékszem, hanem, hogy milyen nyelven volt például, tehát hogy csak a lényeget szűri már az agyam, és igen, ez engem érdekel, és ezt én fontosnak érzem.
Meg milyen nyelven olvasom még akkor angolul?
Angolul, németül, svédül, meg norvégul. Az meg kicsit ilyen vérberejtékesebb, ugye hát a skandináv nyelvek között azért van átjárás, és norvégul több mindent is olvastam már így gyakorlás céljából, hogy akkor, ha már itt van egy ingyen nyelv tulajdonképpen, amit itt bónuszba kapok, akkor egy kicsit azt is gyakorlom, vagy valahogy belásom magam, de hát nyilván az nagyon lassú, tehát norvégul valami iszonyatosan lassan olvasok, de el tudok jutni a megértésig. Ami azért tényleg pozitívum, meg hát nyilván magyarul is olvasok.
Amikor belebújsz egy regénybe, te dolgozol vele, akkor az élmény egyébként, amit ad, nem lepleződik-e le? Mert hogy látom, hogy az üvöltőszelek volt, ami a diplomamunkád anyaga volt, és az üvöltőszelek az mindenkinek rengeteg érzelmet idéz föl, de te, aki ezzel részletesen foglalkoztál, mint szöveggel, akkor lehet, hogy az író trükkjeit, vagy ahogyan hat ránk, azt te le tudod leplezni. Meg hát fordítóként is, szóval ez nekem mindig izgalmas, hogy mint amikor belátunk a kulisszák mögé egy bűvésznél, hogy milyen eszközei vannak.
Igen, értem a kérdést. Tehát, hogy illúzió romboló el tulajdonképpen.
Igen. Vagy ilyen demisztifikálás.
Igen. Nem, igazából nem. De ezzel még soha nem gondolkodtam, most ez ilyen váratlan kérdés volt. Én nekem többnyire az a bajom a fordításaimnál, hogy nagyon nehezen tudom elhatárolni, azt, hogy mi volt a munka izgalma, és mi a történet izgalma. Tehát, hogyha valaki megkezd utána, hogy ez egy jó regénye, akkor én valószínűleg egy teljesen torz képet látok, mert lehet, hogy olvasóként ez nem tűnik jónak, viszont nekem annyi kihívást jelentett, hogy annyi megoldáson kellett gondolkodnom, és volt valami annyira sajátos hangja vagy atmoszférája az egésznek, hogy én azt éltem meg jónak, vagy nekem azt tetszett, hogy azzal küzdhetek, és közben így elveszítettem egy másik perspektívát, hogy most olvasóként mennyire húz magával a történet, mennyire érdekelnek a karakterek, vagy az ő sorsuk. Szóval ez egy kicsit így bennem összemosódik, de én nem érzem azt, hogy ettől veszítene a misztikumából a dolog, inkább gazdagodik. Még egy plusz izgalommal.
Uh-huh. De és az üvöltőszelekben mi fogott meg téged?
Ezt is újraolvastam nem olyan régen, az üvöltőszeleket. Nagyon nehéz elhatárolni azt is, hogy 18 évesen, meg 22 évesen milyen olvasata volt számomra, meg most, ugye évtizedekkel később milyen olvasata van számomra. Biztos visszavetítek valamit abból, amit most gondolok arra az időszakra, de engem eleve a Bronti nővérek sorsa, meg élete, meg az ő munkássága eleve nagyon izgatott. Tehát ők ugye papkisasszonyok voltak, a világ végén az Isten háta mögött éltek, nagyon tragikus sorsuk volt, ők is mindenféle internetosokba tanultak, iskolát nyitottak, és nagyon fiatalon meghaltak, ilyen nem tudom, 31 pár évesen meghalt mind a három lány, és hogy tulajdonképpen teljesen tapasztalatlanok voltak, a világtól elzárva éltek, teljesen naivak voltak, és mégis képesek voltak ilyen mindent elsöprő szenvedélyekről írni, amit valószínűleg ők maguk soha nem éltek át. Azt hiszem, hogy Charlotton kívül egyikük, sőt biztos, hogy egyik sem ment férhez, és talán Charlotte volt az egyetlen, aki igen. Tehát még viszonzott szerelem sem volt az életükben, és képesek voltak arra, hogy ilyen szenvedélyekről írjanak. Hogyan? Honnan vették ezt a tudást? Vagy ezeket a gondolatokat? Én is mindig azt mondom, és más is mindig azt mondja, hogy az író igazából arról tud írni, amit ismer. Uh-huh. Hát hogy tudnék olyasmiről írni, amit nem ismerek? Nyilván sehogy. De van akkor a zseni a világirodalomban, aki mégis képes ezt megtenni. Meg az is, ahogy ők így a pályájukon elindultak, vagy amennyire sikereik voltak, többnyire ugye a haláluk után váltak világszerte ismerte, de például az első regényeiket ők férfi álnéven adták ki, azért, mert hát ugye a női írókkal szemben elég erős előítéletek éltek, és úgy nem nagyon volt sanszuk arra, hogy meg tudjanak jelenni. Mondjuk azok a regények, ha jól emlékszem, még nem arattak nagy sikert, később a saját néven kiadott regények már igen. Ugye a Jane Eyre, meg az Agnes Grey, meg az üvöltőszelek, azok már nagyon sikeresek voltak, illetve engem nagyon vonzott a mindegyik Bronti nővérnél lényegében a nő alakoknak a megformálása, ami nekem nagyon érdekes volt. Ugye ezek a határozott, önálló, a saját lábukon megálló karakterek, akik lényegében meghaladták a saját korukat. Tehát a 19. századról beszélünk, ahol a nők még kiskorúságban voltak tartva. És a férjük vagy az apjuk volt a gyámjuk nagyon sokszor. Tehát, hogy így semmit, testiségről vagy ilyesmiről semmit nem tudtak. Teljesen tapasztalatlanul álltak az ilyen jelenségek előtt. És hogy ők megteremtették ezt a mai értelmebe szinte már feminista nő alakokat. Most ez nyilván túlzás, de nem véletlenek az áthallások. És ez engem lenyűgözött. Uh-huh. Tehát ott van mondjuk a, nem tudom, a Jane Eyre, aki tényleg egy nagyon határozott, önálló véleménnyel rendelkező, önmagát eltartó, dolgozó nő. Ez így nem volt annyira jellemző ebben a korban, és nekem ez is nagyon tetszett bennük. Vagy hát így megmozgatta a fantáziámat, hogy ez hogyan volt lehetséges egyáltalán, hogy ők megírták ezeket a regényeket, és megalkották ezeket a karaktereket.
És hogyha az üvöltőszeleket más korban olvassuk újra, akkor lehet, hogy más karakter motivációit jobban megértjük. Heathcliff ugye egy nagyon fontos szereplő, akit vagy szeretnek, vagy nem. Sokan a nők, akik olvassák, de hogy lehet, hogy idősebb fejjel könnyebben megérteni őt, nem?
Lehet, hogy könnyebben. Ő nagyon ilyen megosztó karakter. Én mondjuk szeretem az ilyen félig gonosz, de azért mégse gonosz, de ilyen rossz fiú karakter. Szerintem sok nő szereti rossz fiú karaktereket. Én nekem például Volland is ilyen volt a Mester és Margaritával, hogyha oda így visszakapcsolod. Én szabályosan szerelmes voltam belé 18 évesen, pedig hogy ő a sátán, de engem ez így sokkal jobban vonzott, a jók unalmasak voltak. Azt hiszem, ez egyébként valahol szerepel is a regényben, ez a mondat, hogy a jók unalmasak, vagy jónak lenni unalmas. Tehát 18 évesen az ilyen tényleg hát csinálják a dolgokat, mint mindenki más, de most ebben mi az izgalmas? Igen, a sátán, az sokkal izgalmasabb karakter, és ezért én szerintem az üvöltőszelekhez is így álltam annak idején hozzá, hogy láttam izgalmat abba, hogy valami nem fekete és fehér, vagy valami nem egyértelműen jó, de azért mégsem mondod azt, hogy vele így romlott, vagy hát nem tudom, azért vannak olyan lépései a történetben, amik azért eléggé romlottak, de nekem ez is vonzó volt például akkor. Ez volt az a könyv egyébként, amit angolul is, meg magyarul is többször elolvastam, meg a filmeket is láttam, amik belőle készültek.
Hogyan alakult a kapcsolat kapcsolatod a magyar irodalommal? Ugye a listádban benne van Cervantes Utas és holdvilága, és az iskola határon is ottlik.
Mindig is olvastam magyar irodalmat, meg hát azért mégiscsak alapvető fontosság, hogy az ember a saját anyanyelvén írt irodalmat is ismerje. Ezzel együtt olvasok ugye idegen nyelven is, amit tudok eredetiben, de olvasok fordítás irodalmat is, mert hát nyilván azért azzal is tisztában kell lennem, nem csak szakmai jogokból, hanem érdeklődésből is. A magyar irodalom nyilván a szívem csücske, és elsősorban a 20. század, tehát az, ami engem nagyon meg tudott szólítani. Ma inkább már kortárs irodalmat próbálok olvasni, persze iszonyatosan nagy a kínálat, iszonyatosan nehéz szűrni, iszonyatosan nehéz tudni, hogy mi az, ami jó lesz.
Elmondod, hogy kik ők?
Akik így engem megérintettek, vagy hatottak rám, vagy nem is tudom, hogy kéne mondani. Ez egyik Szvoren Edina. Több okból, egyrészt azért, mert ő volt az, aki végérvényesen bebizonyította nekem azt, amit természetesen korábban is tudtam, hogy ér csak novellistának lenni. Tehát ez egy valid dolog. Hogy nem az van, amit nagyon sokan hisznek, és félig meddig most már közhelyesen szokták mondani, hogy a novella a regény előszobája. Tehát az ember írogat novellát, és akkor előbb-utóbb kénytelen lesz egy nagyobb lélegzetvételű valamit is letenni az asztalra, mert az csak úgy működik. És tudom, hogy van ellenállás így a mai olvasóban a novellával szemben, többnyire terjedelmi okokra hivatkoznak, ami engem mindig felbosszant egy kicsit, hogy attól, hogy valami rövid, attól még lehet jó, tehát most Pilinszki négy soros, amivel nem rosszabb, mint az apokrif. Szóval egyrészt nekem ez, igen, hogy ő novellista, másrészt pedig, ahogy ő tud írni, tehát ez a kilúgozott nyelv, vagy nem tudom, ez a végletekig lecsupaszított, tehát ott állnak az ismerős karakterek az ismerős helyzetekbe, és ilyen iszonyú éles fénnyel vannak megvilágítva, tehát a pórusaikat látni, hogy akkor most Pilinszkihez is visszatérjünk egy kicsit, hogy ez nekem, ez iszonyatosan mellbevágó élmény volt. Rám ez így nagyon-nagyon hatott, meg az, amit szintén nagyon sok kritikusa és recenzense elmondott róla, az emberi viszonyok, tehát mondjuk a család, mint kényszerközösség, ez is egy ilyen visszatérő megfogalmazás, amikor Szvoren Ediráról írnak. Ez is valami olyan leleplezése számomra az igazságnak, és annyira mélyen, hogy az fáj. Tehát, hogy komolyan, az ember ilyeneket olvas, és mintha vernék, komolyan olyan érzés, de hogy valaki ezt így kimondja, hogy ez így van, hogy nem válogathatjuk meg. És kénytelenek vagyunk ebben élni. Meg az az idegenkedés, amivel az ő szereplői a saját környezetüket és az embertársaikat nézik, ezt is nagyon át tudom érezni, hogy van benned idegenkedés, csak nem valljuk be. Ez fájdalmas volt a szó jó értelmében.
És más szerző? Mert Bartis Attilát.
Bartis Attilát olvastam még, igen. Tőle is több mindent olvastam, de elsősorban a Nyugalom a vége és a séta volt az, ami engem így nagyon megérintett. Ott is ugye elsősorban ez a fajta kíméletlenség, ahogy mondjuk a szüleihez fűződő, vagy a szülőkhöz fűződő, tekintem feltétlenül önéletrajzoknak, tehát a gyerek szülőkhöz fűződő viszonyáról tud írni, és nekem valamiért, biztos teljesen rossz az analogia, nekem valamiért Schiele jut róla eszembe, volt, hát, talán 2015 körül, nem tudom, egy Egon Schiele kiállítás a Szép Művészetében, amit én megnéztem, és korábban én is nyilván a pornográfiába hajló képeiről ismertem Schiele-t, és ott nagyon, nagyon klassz kis tárlat volt, nagyon befogadható volt, és ott ki voltak állítva olyan festményei is, amiken a szüleihez, elsősorban az anyjához, másodszorban az apjához fűződő viszonyát örökítette meg, és ez egy döbbenetes élmény volt számomra, és valahogy, amikor Bartist olvasok, mindig ez jut eszembe, ez a gyakorlatilag érzelmi analfabetizmus, hogy két ember el tud élni egymás mellett, és nem tudják megbeszélni a dolgokat, meg ezek az áttörökölt traumák, amikkel már nem nagyon tudunk mit kezdeni, illetve a másik, és erről is mindig Schiele jut eszembe, ez a szerelem brutalitása, akár lelki értelemben, de még inkább testi értelemben, ami megjelenik ezekbe a könyvekbe, ez azt hiszem, hogy ez volt az, ami hatott rám.
Van olyan szerző, akit nagyon szeretnél fordítani?
Konkrét szerzőt nem tudnék mondani, viszont azért nagyon szeretnék valami olyat fordítani, ami tényleg egyrészt értékében a magas irodalom körében sorolható, tehát hogy valami olyan, ami nem tudom, mondjuk egy napok rómjai svédül vagy németül, azt nagyon szívesen. Másrészt olyat, ami sok embert szólít meg, tehát hogy nem egy ilyen réteg irodalom, amit elolvas pár ember az elefántcsontoronyba, és a többiekhez meg így nem jut el, vagy nem tud szólni hozzájuk, hanem ami azért sok embernek tud valamit mondani, olyan irodalmi színvonalon, ami része a kánonnak. Most nem tudom, hogy ezt így eléggé virágnyelven mondtam.
De hogyha elmondod, hogy például a napok romjai neked miért fontos, vagy a Stoner, amit még rajta volt a listádon,
ja,
ami
igen,
nagy kedvencem nekem is.
Igen, a Stoner az nagy kedvenc, John Williamsnek a Stoner az nagy kedvenc, erre azt szokták mondani, hogy az a jó benne, hogy nem történik benne semmi különös. Ami igaz, tehát egy ember élete születéstől a halálig, a aki meghozza a maga döntéseit, elhibázza a házasságát, ilyen meg olyan helyzetekbe kerül, megoldja és meghal. Tehát ott tényleg csupa olyan dolog történik benne, ami mindenkivel megtörténik, és nekem ez azért volt. Egyrészt van valami melankolikus, nosztalgikus hangulata szerintem, ami engem nagyon magával ragadott, még sírtam is rajta egyébként, amit nem szoktam mostanában már. A másik meg ugye az, hogy ami szintén egy ilyen nagy igazság kimondás szerintem, hogy az életben nincsenek nagy dolgok. Az életben kis dolgok vannak. És tesszük a dolgunkat nap-nap után, és egyszer csak meg kell halni. Hogy ez tényleg ennyi. És ez ilyen nagyon-nagyon őszinte és nagyon lecsupaszított igazság szerintem, vagy hát számomra az volt, mindenféle sallangtól mentesen, és mégis mennyire tud működni, és mennyire tud hatni az ember lelkében. És nagyon gyönyörű volt egyébként a szöveg, a magyar szöveg Horváth László fordításában. Nagyon szép volt, élvezet volt olvasni minden mondatát, úgyhogy ezt nagyon szerettem. A napok romjai meg kicsit ennek így az ellentétpárja, ugye a meg nem élt élet. Kazuo Ishigurónak a napok romjai, ami meg ugye egy eltékozolt élet. Az főszereplünk ugye egy komornyik, aki egész életében a kötelességeinek élt, abba próbált maradéktalanul mindennek megfelelni, tökéletes lenni, és közben meg elpocsékolt egy csomó lehetőséget. Tehát ez is, ami szerintem bennünk is nagyon munkában, nem egészen biztosan, de szerintem sok emberben, akit így ismerek, hogy így próbálunk 600 frontot tartani, próbálunk mindenhol megfelelni, a szüleink jó gyereke lenni, a gyerekünk jó szülője lenni, a barátaink jó barátja lenni, a kollégáink jó kolléga lenni, és közben lemaradunk sok mindenről, miközben így a tökéletességért harcolunk, hogy mindig mindenhol minden pont úgy legyen, ahogy lennie kell, és így elvesznek dolgok, amikre nem is figyelünk. És ugye nekem az is döbbenetes volt, hogy ez a szereplő, ugye úgy kezdődik, hogy ez a főkomornik, vagy nem tudom, hogy így kezdődik, de ez a kerete a történetnek kényszerszabadságra megy tulajdonképpen, és eközben idézi fel a múltját, meg a múltbéli történéseket az életében, de közben végig még itt is hazudik magának, és áltatja magát, és próbálja elhitetni saját magával, hogy nem volt ez egy értelmetlen és haszontalan élet, hogy ez így volt jó. És ez egy ilyen óriási kérdés, hogy vajon igen? Mert ugye a Stoner fél élet az egy teljes értékű élet, úgy is, hogy igazából nem történik benne semmi különös. Hogy nincsenek nagy dolgok, az egy teljes értékű élet, de vajon ez is egy teljes értékű élet? Válaszolja meg magának mindenki.
És akkor ezt mondod, hogy egy ilyen volumenű regénnyel szívesen dolgoznám.
Igen, tehát ami így tényleg sok emberhez eljut, és ugyanakkor abszolút az a irodalmi színvonal, ami előtt kalapot emelünk.
Dobosi Beáta műfordító volt az Életre szóló könyvek vendége.
Találkozunk egy hét múlva.